és nem éppen mondjuk a jó öreg keresztapára, akkor általában egy felszínes, erőszakos, öltönyös, zivaros valakire gondolunk, ami ugye persze egy Móriczka kép. Ebben a regényben pont ilyen karakter vagy jellemvonásokkal próbáltam mélységet adni a szereplőknek. Tehát igenis egy maffia főnöknek is lehet rákja, és mondjuk veszekedhet a lányával arról, hogy most éppen melyik lakásba költözön. Igen, van az a kegyetlen kivitelező, nevezzük így, aki az alvilágnak kivitelezi a legborzasztóbb dolgait. Ő is egy ember, és ő speciál, szeret főzni, szereti a gasztronómiát és a zenét. Tehát ezek azok az apróságok, amiktől szerintem színesebbek a szereplőim, mint hogyha egy ilyen felszínes maffia főnökre gondolunk, vagy éppen egy bérgyilkosra. Ezek élő emberek, akiknek vannak hobbiai, gondjai, betegségei, szenvedélyei, és az, amiből élnek, amit csinálnak, az pont olyan, mint mondjuk neked a rádiózás, vagy nekem a jóisten tudja mi minden.
Mennyit változtál te magad, amíg írtad a könyvet? Mert ahogyan haladunk a regényben, megjelenek benne például irodalmi idézetek, opera részletek, szövegei, szóval a stílusa változik, a kezdeti, nagyon pörgős képekből egyszerűen elkezdünk befelé menni.
Igen, mert szerettem volna, hogyha nem csak a történet eredeti és a karakterek, hanem az egész könyvnek a stílusának is legyen egy pluszja, amit mondjuk még nem annyira láttunk, tudom, nehéz újat írni, de egy akcióregény, amiben mondjuk egy libamáj levesnek a receptje szinte részletesen le van írva, mert nem csak azon odaírva, hogy Oscar Lő főzi a levesét, hanem egészen részletesen, hogy hogy készül ez a leves. Bizonyos idézetek, Salomé és a bibliai idézetek, esetleg egy Arany János vers, tehát ezek egyrészt nagyon megtalálták a helyüket a regényen belül, tehát nem lógnak ki, másrészt pedig egy picit büszke is vagyok arra, hogy egy regényen belül hogy tudtam úgy elhelyezni egy Arany János verset, egy Nine Inch Nails-nek, a alternatív rock zenének a szövegét, egy receptet mondjuk, és a végén még egy Verdi operát is, úgy, hogy működik, hogy megvan a helye, és nem azt gondolja az olvasó, hogy hű, az erőltetett, ezt nem kellett volna ide tenni. A másik, amit talán érezhettél, az az, hogy volt egy pillanat, vagy egy folyamat pontosabban, és a karakterek kezdtek önállóvá válni. Tehát ahogy én az elején elképzeltem, hogy mi fog történni kivel, és hogy a szálok hogy alakulnak, az a végén már megváltozott, mert amikor a karakter életre kell, és már kívülről ismerem, megszólal a karakter, és azt mondja, hogy bocs, tudom, hogy ezt képzelted el, hogy most ezt csinálnám ebben a helyzetben, de én ilyet nem tennék, én másképp döntenék, én mást mondanék. Tehát önálló életre keltek a fejemben a karakterek, és lehet, hogy ezt érezted, hogy itt mélyült el a dolog, amikor ők már maguktól tulajdonképpen átvették az irányítást.
Holta Miglan, Árpa Attila könyvét az Ulpius Ház kiadó jelentette meg. Kedves hallgatók, adásunk véget ért, remélem kellemesen telt velünk ez az óra. Csatlakozzanak hozzánk a Facebookon, a Könyvklub oldalon, itt újra hallgathatják az interjúkat, és írásban is megtalálhatják a könyvekről a legfontosabb információkat. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, Olá Andrát hallották.
Könyvklub, bővített kiadás. Minden nap könyv a Klubrádióban. A műsor támogatója a Líra Könyváruházak gazdája, a Líra Könyv ZRT.
Vélemények. Következnek a Klubrádió hírei.
2:01, itt az új konvergencia program, a Szél-Kálmán terv 2.0, legalábbis így nevezi a nemzetgazdasági tárca. Megkezdődik az államfőjelölési eljárás, jelentette be az országgyűlésben a házelnöki jogokat gyakorló Lezsák Sándor. A demokratikus koalíció az Alkotmánybíróság gyors döntésében bízik a frakcióalakítási ügy kapcsán. A változóan napos felhős időben most délutántól egyre több helyen számíthatunk záporokra, zivatarokra is, ugyanakkor a héten egyre melegebb lesz. Jó napot kívánok, Báder Tamás vagyok. Itt az új konvergencia program, amit Szél-Kálmán terv 2.0-nak nevez a Nemzetgazdasági Minisztérium. Mint kiderül a nemrégiben közölt dokumentumból, hogy az új javaslatokkal idén további 150 milliárd forinttal javítanák a költségvetési egyenleget, de a program jövőre már újabb 600 milliárd forinttal, segíteni az államháztartás helyzetét is. Ezzel Magyarország idén a GDP 2%-át, jövőre pedig a bruttó nemzeti össztermék 4%-át elérő strukturális egyensúlyjavító programot hajt végre. A kormány 2013-ban kivezeti a válságadókat, és a bankszövetséggel kötött megállapodás értelmében felére csökkenti a bankadót, derül ki a Nemzetgazdasági Tárca közleményéből. A Szél Kálmán terv 2.0-val véglegesítik az átállást egy olyan adórendszerre is, amely a fogyasztási és forgalmi adó növelésével teremti meg a munkát terhelő adók csökkentésének forrását, írja a dokumentum, hozzátéve, hogy a Szél Kálmán terv 2.0 magában foglalja Magyarország idei nemzeti reformprogramját is. Ez azokat az intézkedéseket mutatja be, amelyek az Európa 2020 stratégia céljainak teljesítésére irányulnak úgy, mint a foglalkoztatás, kutatásfejlesztés, innováció, klímapolitika, energiahatékonyság, oktatás és társadalmi felzárkóztatás. Derül ki tehát a dokumentumból. Újra 300 forint környékén jár az euró árfolyama. A magyar fizetőeszköz minden fővalutához képest gyengült most a hét legelején. Az euróért nem sokkal ezelőtt csaknem 299, míg a svájci frankért 248, a dollárért 227 forintot kellett adni. Az árfolyamra egyrészt az euró kurzus alakulása hatott, valamint a régiós devizákat gyengítette még a cseh kormánykoalíció felbomlásáról szóló bejelentés is. Megkezdődött az államfő jelölési eljárás, az ajánlási éveket péntek reggel 8-ig lehet benyújtani a parlamentnek. A jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább ötödének írásbeli ajánlására van szükség. Minden képviselő egy jelöltet állíthat, a köztársasági elnök választás május 2-án szerdán 10-kor tartja az országgyűlés, közölte Lezsák Sándor, aki most a házelnöki jogokat gyakorolja. Az alkotmánybírósághoz fordul a demokratikus koalíció, mert továbbra sem lett frakciója az ellenzéki pártnak, mivel a kormánypártok nemrégiben átírták a szabályokat. Így a Gyurcsány Ferenc vezette párt lényegében hiába jelentette be a korábbi előírásnak megfelelően képviselőcsoportjuk megalapítását. Az érintett 10 politikus fél éve hagyta el az MSZP frakciót, és az elmúlt hónapokban, úgy ahogy a szokása, a függetlenek között ültek, de úgy tűnik hiába, legalábbis derül ki Lezsák Sándor döntéséből, amelyen indokolta az elutasítást a házelnöki jogokat gyakorló fideszes politikus.
Képviselő urat levélben tájékoztattam arról, hogy a bejelentést nem vehetem tudomásul a következők miatt. Képviselőcsoport alakítására a képviselők előző általános választásán országos pártlistát állító és mandátumot szerző, ugyanazon párthoz vagy annak jogutódjához tartozó képviselők jogosultak. Legalább 12 képviselő alakíthat képviselőcsoportot. A két rendelkezés mindegyike külön-külön is akadályát jelenti a frakció alakításának.
A demokratikus koalíció alelnöke már korábban megelőlegezte, hogy készek további lépésekre, és Molnár Csaba azt is jelezte, hogy bíznak az Alkotmánybíróság gyors döntésében. Változóan napos felhős idő lesz, 17 fok körüli délutáni hőmérséklettel, de a délutáni óráktól egyre több helyen számíthatunk záporokra, zivatalokra is az országban, délnyugaton és a középső ország részben, és aztán majd a későbbiekben keleten. Holnap délelőtt lesz néhány órás napsütés, de délután nyugatról újabb felhők érkeznek, ami csapadékot hozhat. A héten összességében azért egyre melegebb lesz a hét legvégén, már 25 fok feletti hőmérsékletekkel. Friss hírek és időjárás jelentés legközelebb 14:30 a Klubrádióban.
Klubrádió. Tények.
Vélemények. Mecénás. Művek, művészek, műértők. Műsor a kortárs magyar művészetről itt a Klubrádióban. Szerkesztő műsorvezető Balogh József.
Jó napot kívánok, következik a Mecénás, a szerkesztő Balogh József vagyok. Amit ígérek, Pasut Krisztina művészettörténész beszél Tihanyi Lajos pályájáról. A kiállítás a Kogárdban nyílik, életmű kiállításról van szó, és hogyha Tihanyi Lajos, akkor a folytatásban pedig egy érdekes nevű, a Titanic filozófikussági és művészet előre iskola kiállítására is invitálunk, hogy van-e összefüggés a kétféle életmű, a Titanic és a Tihanyi féle gondolkodás, ábrázolásmód között ennek a párhuzamnak a megvonását a műsor meghallgatásával önökre bízom. Ez tehát a kínálat, már jövünk is.
A Kogárban április 20-án nyílt Tihanyi Lajos teljes életművét fölvonultató kiállítása, és a kiállításra megjelenik egy kis monográfia is Passuth Krisztina művészettörténésztől. Passuth Krisztina a vendégem itt a Klubrádió Mecénás című műsorában. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Miért kellett 40 esztendeig várni arra, hogy Tihanyi méltó kiállítással jelenjen meg Magyarországon?
Hát erre tulajdonképpen nehéz felelni. A helyzet az, hogy ez az életmű, mert gyakorlatilag az életmű majdnem teljes része Párizsból 1970-ből került haza. Mondjuk ezt bizonyos értelemben személyes érdememnek tekintem, mert annak idején én intéztem el, hogy ez hazajöhessen, és utána 73-ban volt egy kiállítás a galériába, és utána valahogy a galéria nem óhajtotta ezt bemutatni. Magam részéről viszont Tihanyit igen fontosnak tartottam, nem csak a magyar művészetben, hanem ugyanúgy a nemzetközi, elsősorban a francia művészetben betöltött helye miatt. Na most, hát tulajdonképpen már egy ideje, 2006 óta ráterelődött a figyelem, mert akkor rendeztük kollégáimmal a Vadak kiállítását a Nemzeti Galériába, majd pedig a múlt év, 2010-ben a Nyolcak kiállítást, részint Pécset, részint a Szépművészetibe, és akkor Tihanyitól számos mű, elsősorban tájkép és portré került bemutatásra. De ezek abszolút tehát nagyon magas színvonalúak, izgalmasak, félék, tehát egyszerre fóvók, expresszívek, a kubizmushoz is valamelyes közük van. Lényeg az, hogy ráterelődött valamilyen módon a figyelem, és én akkor nagyon szerettem volna a Nemzeti Galériában egy nagyobb monografikus Tihanyi kiállítást megrendezni, de erre aztán nem nyílt mód, és így a Kogárttal sikerült ezt a kiállítást létrehozni, ami hát azt hiszem felfedezés lesz azoknak is, akik a korszakkal foglalkoznak, mert Tihanyinak az életművéből itthon annyit ismertünk és ismerünk eddig, ami 1919-ig megszületett, 19-ben ő sok más magyar radikális szemléletű entelektüel együtt elhagyta az országot, és azt, amit utána csinált, azt jóformán senki nem tudta. És nem írtak róla, az egyedüli mondjuk figyelem, ami Magyarországon ráirányult, az egy könyv kapcsán fordult elő. Ezt egy francia szürrealista író Robert Deneau írta Tihanyról, és 1936-ban jelent meg Párizsba. Párizsból néhány példányt Tihanyi hazajuttatott, és erről megjelent néhány kritika. De aztán megint elfeledték egészen a haláláig, 38-ig, és akkor hát rengeteg számos nekrológ született, és mint egy, hogy is mondjam, azok, akik írtak róla, mint egy mentegetőztek, hogy annyira későn került csak a figyelmük, későn kezdett foglalkozni Tihanyi életművével. Na mostan, ami itt ezen a kiállításon véleményem szerint tényleg abszolút újdonság, azok az évtizedek, illetőleg azoknak a festői termése, amit Tihanyi 1920 és 38 között alkotott. Ez egy eléggé zaklatott időszak volt számára, mert Budapestről Bécsbe emigrált, ott nem akart különösebben maradni, átment Berlinbe, ott kezdetben nagyon jó sikerei voltak, gyönyörű képei születtek, amelyeket itt meg tudnak mind nézni, nagyszabású, monumentális kubisztikus alkotások fantasztikus erővel és eredetiséggel. Na, utána Berlinből átköltözött Párizsba, és 24-től 38-ig Párizsban élt és dolgozott. Ezt a tartózkodását csak másfél évre, majdnem másfél évre New Yorkra szánt egy utazást, és ott próbált valamelyest érvényesülni, hát ez csak részben sikerült neki, és utána visszatért Párizsba, és akkor 38-ban halt meg. Pontosan nem lehet tudni, hogy miben, de feltehetően ugyanabban az agyhártya gyulladásban, tehát abban a betegségben, amelynek következtében 11 éves korában, ugye Budapesten megsüketült, vagy majdnem teljesen megsüketült, ami a beszélségét is egyébként hát erősen befolyásolta, vagy korlátozta.
Ez az életmű, vagy a 20 után született művek aztán Párizsban együtt
igen,
voltak?
Igen, igen. Hát bizonyos értelemben a mi szerencsénkre, ezt tudom mondani, nem tudott nagyon, és a saját kárára, tehát nem tudott olyan nagyon Párizsban eladni Tihanyi. És éppen ezért, amikor meghalt 38-ban, akkor a műtermében együtt maradtak ott a képek, és hát nem volt neki leszármazotta, nem volt kint családja, így a képeket végül is megmentette a pusztulástól három barátja. Az egyik volt a Brassai, a híres fotós, aki nagyon jó barátja volt. A másik egy francia, Jacques de la Fregonier, és nagyon távoli rokona, Martin Price Ervin. És ezek megmentették a képeket, raktározták Párizsban, és azután 70-ben úgy döntöttek, hogy a magyar államnak adományozzák, minden ellenszolgáltatás nélkül. Csak az az egy feltételük volt, hogy a magyar állam egy kiállítást rendezzen Párizsban a művekből, még mielőtt azok hazatérnek véglegesen. És erre sor is került egy kicsi galériába, egy Antrumont nevű galériába, nagyon kevés éppel, nagyon kis vízhanggal, szóval ez éppen hogy csak megtörtént ez a bemutatás, de hát nagy jelentősége nem volt. Viszont ennek köszönhetően a Centre Pompidou-ba három műve bekerült, és ezek hát ugye mondjuk a francia patrimoánt gazdagítják, mert hiszen azáltal, hogy Tihanyi több évtizedet élt Párizsban, gyakorlatilag franciaországi festőnek is számít, nem csak magyarnak. Amikor ez a 70-es kiállítás megszületett Párizsban, utána hát volt a feladat, hogy ezeket haza kellett szállítani. Ez nagyon sok mű volt, 230 mű összesen a rajzokkal együtt, és akkor a magyar állam tárgyalt, mit tudom én, kiküldtek embereket, kollégákat, szóval végül is a dolog nem jött össze, és akkor hát én más ügyben 70-ben kimentem Párizsba, hogy egy kamionnal hazahozzak egy kiállításnyi, egy másik kiállítás anyagát, és úgy mellékesen mondták, hogy ezt is intézzem el. Hát semmi adminisztratív előkészítés nem történt meg előzőleg, úgyhogy nem volt könnyű a dolog, de hát valahogy annyira harcoltam érte, hogy végül is sikerült, és akkor az akkori Párizsi Magyar Intézetből a képeket betették egy óriási kamionba, avval, hogy hazajönnek. És én még bementem a Párizsi Magyar Intézetbe, és ott mutattak egy ládát, egy ilyen faládát, és mondták, hogy Hát ebben még vannak a Tihanyi személyes dolgai, de hát azok teljesen érdektelenek, értéktelenek, és különben se kértek rá a kiviteli engedélyt, úgyhogy nem lehet hazahozni. Akkor én benyúltam a ládába, és kivettem egy André Kertész fotót, aztán még egy kicsit mélyebbre nyúltam, akkor kivettem egy Henri Nouveau kollást, és még valami hasonlót, és még egy filmet. És azt mondtam ott az intézetben, hogy engem nem érdekel, de én ezt a ládát hazahozom. És hát sikerült ezt a ládát, hogy úgy mondjam, becsempészni, nem tudom másképpen mondani, a kamionsofőr ülése alá, mert egyébként már a kamion vámzárral le volt zárva, és hát ilyen módon hazacsempésztem ezt a ládát, ami hát természetesen utána átkerült a Nemzeti Galéria adattárába, ott beletározták, és most ennek az anyaga itt, vagyis hát ennek az anyagából egy válogatás, egy kis válogatás itt a vitrinekbe került.
Akkor most a mecénás hallgatói és a rádió nevében is, és a műsor nevében is mondok egy köszönetet. Pasut Krisztinának. Nem, ez abszolút egyrészt kor, másrészt egy életmű és a hozzátartozó személyes dolgok megmentésének története, és hát most a kiállításhoz, a Kogárdbeli Tihanyi kiállításhoz abszolút hozzátartozik, úgyhogy folytatnám is egy művészettörténészhez szóló, és nem a kalandos életmű hazahozó hölgyhöz szóló kérdésemet egy rövid szünet után.
www.klubradio.hu Hallgasson bele!
Reklám. A frekvencia körüli hercehurca pénzügyi szempontból is súlyosan és tartósan károsítja a klubrádiót. Hátrányos helyzetbe hozza a reklámpiacon. Talán ez is a célja a hatalomnak. Ellenben immár olyan sokan vagyunk mi, a rádió hallgatói, hogy képesek vagyunk a működését ilyen körülmények között is fenntartani. Ha minden klubrádiót hallgató család vállal havonta 1000 forint önkéntes rádióhasználati díjat szimbolizáló támogatást, akkor együtt legyőzzük ezt a nehézséget is. A fizetés módjáról tájékozódhat a www.szabadsávér.hu honlapon, vagy hívja munkaidőben a 0640 555 000-as telefonszámot. Ne várjon a szomszédjára, mert minden perc számít. Együtt megoldjuk.
Reklám hangzott el. Mecénás. Művek, művészek, műértők. Műsor a kortárs magyar művészetről, itt a Klubrádióban. Szerkesztő műsorvezető Balogh József.
Pasut Krisztina vendégem, Tihanyi Lajos életmű kiállításáról beszélgetünk. Ez április 20-án nyílt a Kogárdban, és egészen nyárig tekinthető meg, augusztus 20-áig egyébként. És Pasut Krisztina egy tanulmányt, 80 színes reprodukciót, dokumentumokat és forrás szövegeket, képirodalomjegyzéket és egy teljes műtárgyjegyzéket tartalmazó kiadványával is köszönti, illetve ezt a kiállítást a magyar művészettörténeti pillanatok egyik jeleséül állítja most be. És én azt szeretném kérdezni a beszélgetés folytatásában Pasut Krisztinától, hogy van-e különbség az életműben a magyarországi munkák és a később Bécsben, Berlinben és Párizsban készített munkák között. Ugye nem beszéltünk arról, hogy ő dolgozott Nagybányán is, de nem részeként a nagybányai iskolának. Ez az ő rá jellemző külön út, vagy magányosság?
Hát igen, ő egy nagyon autonóm egyéniség volt. Egyrészt nem hagyta magát senkitől sem befolyásolni, másrészt tanulni se tanult tulajdonképpen szorosan véve senkitől, autodidakta is volt. Az a kérdés, amit föltett az elején, hogy van-e különbség a korszakok között stilárisan, abszolút elválnak olyannyira, hogy aki most megnézi az itt két emeleten bemutatott műtárgyakat, az esetleg az egyik emelet stílusából nem ismeri meg a következő emelet stílusát, mert annyira eltér tőle. Tehát teljesen megváltozott. Amikor a pályája elkezdődött, az első képeit 907-ből ismerjük, akkor a nagybányai festőiskola, hát mondjuk környezetében születtek ezek a képek, és lényegében nagybányai stílusban, amely hát egy bizonyos színességet tartalmazott már, meg egy kicsit olyan karikaturisztikus figurát, ábrázolásokat a figurában, és azután párhuzamosan avval, hogy lejárt nyaranként Nagybányára 1910-ig, Párizsba is többször kiment. Na most ezekről a párizsi útjairól gyakorlatilag semmit nem lehet tudni, kivéve azt a megmaradt két fantasztikus képet, amit itt a kiállításon lehet látni, a Pont Saint-Michelt és a csónakázókat, amelyek Párizsban születtek. Ezek gyakorlatilag Fauve képek, szerepeltek is a mi vadak, illetőleg Fauve kiállításunkon. Na most utána viszont kialakult egy egyénibb stílusa, részint csendéleteket, fantasztikus ilyen távolról, Cézanne-ra emlékeztető, de ugyanakkor nagyon monumentális hatású és hihetetlen gazdag színvilágú csendéleteket festett, elsődlegesen 1909-től, és az igazi sajátossága ebben az időszakban az a portré volt. Na most a portréi váltak tulajdonképpen ismerté, hát csak megemlítem azt a nagyon sokszor reprodukált Fülep Lajos portrét és Kassák Lajos portrét, amit hát szinte mindenki ismer, gondolom. Kassák Lajos rendezett neki 18-ban egy kis kiállítást a MA kiállító terében, a MA folyóirat kiállítás terében, és hát ezen mutatta be első alkalommal a portré művészetét. Tulajdonképpen mire ez igazán hatott volna, vagy kifejlődhetett volna az ő további stílusa ebben az irányban, jött a Károlyi kormány, a Tanácsköztársaság, ő bizonyos értelemben elkötelezte magát mind a kettőnek, és utána pedig kénytelen volt ugye külföldre menni. Bécsben szinte alig festett, egy nagyon szép portréja született egy szerelméről, Lázár Gitáró, de sajnos lappang, nem ismerjük, és utána Berlinben átváltott egy más stílusra, sokkal monumentálisabb, hatásosabb stílusra, amelynek már a fauvizmushoz semmi köze nem volt. Ezek a képek ilyen nagyon erőteljes formákat és expresszív tartalmakat fejeznek ki. Többek közt a kiállításnak a, hogy is mondjam, a meghívója, azután a kiállítást hirdető, a Kogáton látható Molino, és az én könyvemnek a címlapja is ugyanazt a berlini hidat mutatja be ebben az újféle stílusában, ami 21-re már teljesen kialakult. És utána átment Párizsba, és akkor még ez a stílus egy ideig kitartott nála, majd 25 körül egy másik, már sokkal elvontabb, az abstrakció irányába mutató felfogása alakult ki, amely elsődlegesen csendéletek műfajában jelentkezett. Na most ebben az időben Párizsban, tehát 25-ben, 26-ban volt egy folyóirat, amit Le Corbusier és Ozanfan adtak ki, a L'Esprit Nouveau című folyóirat, és ez a folyóirat, ez egy újfajta úgynevezett purista szemléletet sugárzott, és ez a purizmus, ez a nagyon letisztult, nagyon egyszerű tört színek használatára építő stílus, amely nem nagyon használt perspektívát, csak sima, tehát felületeket, tehát ilyen inkább síkokat használt fel a kompozícióihoz. Ez bizonyos értelemben Tihanyi számára példaadó lett, és ilyen értelemben születtek csendéletei, amelyek már egy abstrakció felé mutató tendenciát sugároznak. Ebből a korszakából is több egész kitűnő képünk van itt a kiállításon, amelyek eddig soha nem voltak láthatók, már 73 után. És lassanként, ugye a 28 után, 29-re átment a tiszta absztrakcióba, amelyet akkoriban, konkrétan már a 30-as évektől Párizsban egy csoport, az Abstraction Creation csoportja képviselt. Ez egyébként nagy létszámú csoportnak, Tihanyi már 32-től a tagja lett, 34-ben az ő folyóiratukban szerepelt is, reprodukálták egy képét, tehát mondjuk egy ilyen